41. fejezet. Mi történik Pickwick úrral a Fleet börtönben, milyen foglyokkal találkozott, és hogyan töltötte az éjszakát? Tom Roker úr, a porkoláb, aki Pickwick urat a börtönbe kísérte, lent a rövid lépcső aljában jobbra fordult, s egy nyitva álló vasajtón keresztül vezette, azután egy másik rövid lépcsőn fel egy hosszú, keskeny, piszkos, alacsony kikövezett folyosóra, amely mindegyik végében csak egyetlen ablakon keresztül kapott némi gyérvilágosságot. Ez a fő lépcső, mondta, két kezét fesztelenül zsebrevágva, és Pickwick úr felé fordulva. Ó, felelte Pickwick úr, letekintve a sötét nyírkos lépcsőn, amely egy egész sor dohos, komor föld alatti boltíves helyiségbe vezetett. Ezek nyilván a kicsi pincék, ahol a foglyok csekély szénkészletüket tartják, ugye? A bejárat nagyon csúf, de a helyiségek bizonyára megfelelőek. Na, hogy ne volnának megfelelőek, mondta a porkoláb, amikor sok olyan ember akad, aki jól érzi magát bennük. Ezek a mi föld alatti lakószobáink. Barátom, mondta Pickwick úr, csak nem állítja komolyan, hogy ezekben a nyomorúságos lyukakban emberi lények laknak. Hogy nem állítom komolyan? Felelte Roker úr, meglepetve és méltatlankodva. Miért ne állítanám? Ott laknak, odalent, kiáltott fel Pickwick úr. Igenis, ott laknak, odalent, felelte Roker úr, ott élnek, sőt gyakran meg is halnak. Hát aztán, mi van ebben? Kinek lehet ez ellen kifogása? Nagyon jó lakások ezek, talán nem? Mint hogy Roker úr elég haragosan fordult Pickwick úr felé, és a fogai között ugyancsak emlegette az ördögöt és az ördög hozzátartozóit, Pickwick úr jobbnak látta ezt a beszélgetést abba hagyni. Roker úr aztán megint fölkapaszkodott egy lépcsőn, mely éppen olyan piszkos volt, mint az előbbi, amelyet az imént írtunk le, és Pickwick úr és Sam Weller úr nyomon követték. Íme, szólt Roker úr, lélegzetet véve, amikor egy emelettel följebb megint egy folyosóra értek, amely éppen olyan kiterjedésű volt, mint az alsó. Innen nyílik az étterem. E fölött van még egy emelet, s azután jön a padlás. Az a szoba, ahol mai jel aludni fog, a porkoláb szoba. Az erre van. Csak tessék jönni. Miután mindezt egyszuszra elmondta, Pickwick úrral és Szemmel együtt, akik mindig a nyomában voltak, megindult fölfelé egy másik lépcsőn. Ez a lépcső több alacsony ablakon átkapott világosságot, és ezek az ablakok egy homokkal behintett udvarra nyíltak, amelyet magas téglafal vett körül, hegyes vaszcövekekkel a tetején. Miként Roker úr felvilágosításából kiderült, ez volt a labdázótér, és ugyanennek az úriembernek az állítása szerint a börtönnek a Farringdon utcával határos részén volt még egy kisebb tér, amelyet festett udvarnak neveztek. Valaha ugyanis a legkülönbözőbb hadihajó képmásai voltak láthatóak, kifeszített vitorlával az udvar falán, meg más egyéb művészi ábrázolások, melyeket egy régi, bebörtönzött festő mázolt oda ráérő idejében. Roker úr miután mindezt előadta, nyilvánvalóan nem annyira Pickwick úr okulására való tekintettel, mint inkább azért, hogy könnyítsen a lelkén ezeknek a fontos körülményeknek az elmondásával, végül egy újabb folyosóra írt, és ennek a folyosónak a túlsó végén befordult egy kis benyílóba. Kinyitotta az ajtót, amely egy nem éppen barátságos helyiségbe szolgált, ahol 8-9 vaságy állt. Tessék, mondta Roker úr, a nyitott ajtó kilincsét fogva, és diadalmas arccal nézett Pickwick úrra. Ez aztán a szoba. A szoba láttára azonban Pickwick úr arcán olyan halványan derengett csak az elragadtatás, hogy Roker úr a megértő szellemet Samuel Weller úrban iparkodott föllelni, aki eddig méltóság teljesen hallgatott. Ez aztán a szoba, fiatal ember, ismételte Roker úr. Látom, felelte Sam, és bólintott egyet nagy nyugalommal. Ilyen szobát még a Farringdon Hotelben sem nyitnának, igaz-e? Kérdezte Roker úr önelégült mosollyal. Felelet helyett Sam Weller úr szép lassan és minden erőlködés nélkül behunyta a fél szemét, ami jelentette azt is, hogy ő is így gondolja, jelentette azt is, hogy ő nem így gondolja, és azt is, hogy egyáltalán semmit sem gondol erről az egészről. Ahogy az embernek jobban esett. Weller úr miután ezt a műveletet végrehajtotta és megint kinyitotta a szemét, azzal a kérdéssel fordult Roker úrhoz, hogy melyik is hát az a különös ágy, amelyben állítólag úgy lehet aludni, mint a bunda. Ez itt mi? Válaszolta Rocker, és egy nagyon ócska ágyra mutatott a szögletben. Mindenki elalszik benne, akár akar, akár nem. Hiszen akkor ehhez képest a mákony semmi, felelte Sam, és mélységes undorral nézte a szóban forgó bútordarabot. Ha persze, hogy semmi, mondta Rocker úr. És felteszem, mondta Sam, miközben rásandított a gazdájára, mint ha azt akarta volna látni, nincs az arcán valami nyoma annak, hogy elhatározását az eddigi események megingatták, és felteszem, hogy a többiek, akik itt állnak, igazi úri emberek. Magától értetődik, mondta Rocker úr. Az egyik naponként 6 kanna sört iszik, a szivar pedig soha ki nem alszik a szájában, még ebéd közben sem. Ez már aztán az előkelő ember, mondta Sam. Egy á, kérem, egy á, felelte Rocker úr. Pickwick urat azonban még ez sem riasztotta vissza, sőt, határozottan kijelentette, hogy egy éjszakára kipróbálja az ágy altató hatását. És miután Rocker úr még tudtára adta, hogy lefekhetik, amikor akar, ő maga minden további bejelentés vagy formalitás nélkül eltávozott, és Pickwick urat szemmel együtt magára hagyta a folyosón. Sötétedni kezdett, ami annyit jelentett, hogy a falak között, ahová soha be nem hatolt a világosság, az odakint leszálló éjszaka tiszteletére meggyújtottak egy pár gázlángot. Mint hogy meglehetősen meleg volt az idő, a folyosó két oldaláról nyíló sok pici szoba lakója félig nyitva hagyta az ajtaját, és Pickwick úr nagy érdeklődéssel és kíváncsian bekandikált, amint végigment a folyosón. Emit 4-5 tagba szakadt alak. Alig látszottak ki a sűrű füstfelhőből. Félig kiürült sörös kancsók mellett vitatkoztak és lármáztak, vagy pedig piszkos kártyával játszottak. A szomszéd szobában egy magános férfi tűnt a szemébe, aki egy fagyú gyertya gyérf világánál egy elsárgult, szétrongyolódott okmány fölött gubbasztott, amelynek színét vette a por, s kirágott az idő, és már talán 100-szor írta le a szenvedéseit egy hosszú folyamodványban, valami nagy úr számára, akinek ez sohasem fog a szem elé kerülni, és sohasem fogja a szívét megindítani. A harmadik szobában egy embert látott, egy asszonnyal, meg egy rakás gyerekkel, amint nyomorúságos ágyat vetett a padlón, meg egy pár széken, hogy a legapróbbakat elhelyezhesse éjszakára. A negyedik, az ötödik, a hatodik és a hetedik szobában egyre nagyobb és nagyobb volt a lárma, meg a kártyázás, a sörszag, meg a dohányfüst. A folyosókon, de különösen a lépcsőkön tömegesen járkáltak az emberek, akik kijöttek a szobájukból. Sokan azért, mert a szobájuk rideg és magányos volt. Sokan pedig azért, mert fullasztó volt és zsúfolt. A legtöbben pedig azért, mert nem találták a helyüket, és sehogyan sem tudták kitalálni, hogy tulajdonképpen mihez is fogjanak. Volt itt minden rendű és rangú ember, darót zubbonyos napszámostól kezdve, a tönkrement pazarlóig, aki török hálóköntöst viselt, melyből kilátszott mind a két könyöke. De valamennyinek volt egy közös vonása, az a fásult, börtönlevegőtől sápadt és közömbös arc, az a hányaveti, hencegő, nyugtalan viselkedés, amit szóval nem lehet leírni, amiről azonban egy szempillantás alatt mindenki fogalmat alkothat magának, aki akar, csak tegye be a lábát a legelső adósok börtönébe, és vegye szemügyre a legelső csoportot, amellyel találkozik, miként Pickwick úr tette. Az lep meg, Sam, mondta Pickwick úr, a lépcső vaskorlátjára támaszkodva, az lep meg, Sam, hogy az adósok bebörtönzése nem is tekinthető büntetésnek. Úgy gondolja, uram? Kérdezte Sam. Nézze csak, ezek a fickók hogy isznak, hogy dohányoznak, hogy zajonganak, felelte Pickwick úr. Lehetetlen, hogy nagyon a szívükre vegyék a dolgot. Ez az, uram, ez az, mondta Sam. Persze, hogy nem veszik nagyon a szívükre. Minden nap ünnepet tartanak, söröznek, kugliznak. De vannak azután mások, akik nagyon is lelkükre veszik. Azok a kétségbe esett emberek, akik se nem sörözhetnek, se nem kuglizhatnak, akik örömest kifizetnék adósságukat a volna miből, és akik nagyon elkeserednek, amikor lakat alá kerülnek. Mondok valamit, uram. Azoknak, akik a kocsmában lopják a napot, nem árt a börtön. De azoknak, akik mindig dolgoznak, ha van munkájuk, azoknak nagyon is megárt. Nem igazságos osztály ez, ahogy az apám szokta mondani, ha grogjában nem ugyanannyi rumot kap, mint fizet. Nem igazságos osztály. Ez a dolog, Bibie. Igaza van, Sam, mondta Pickwick úr némi tűnődés után. Tökéletesen igaza van. Itt-ott akadt talán köztük becsületes ember is, jegyezte meg Sam Weller úr eltöprengve, akinek ínyire van a dolog. De amennyire vissza tudok emlékezni, még senkitől sem hallottam, kivéve azt a barna kabátos, maszatos képű kis embert, és azzal is csak a megszokás mondatta. Ki volt az? Kérdezte Pickwick úr. Ez az, amit senki sem tudott meg soha, felelte Sam. Mit követett el? Csak azt tette, amit nálánál sokkal híresebb emberek is megtettek fiatalságukban, felelte Sam, tovább nyújtózkodott, mint ameddig a takarója ért. Más szóval adósságba verte magát, mi? Kérdezte Pickwick úr. Eltalálta, uram, felelte Sam, s ennél fogva végül is ide került. Nem sokkal tartozott, mindössze 9 fontot követeltek rajta, és ennek az ötszörösét még a perköltségekért. És valahogyan mégis 17 esztendeig ült itt a börtönben miatta. S a barázdás lett is az arca, a piszok beborította, mert a maszatos arca meg a barna kabátja szakasztott olyan volt a kiszabaduláskor, mint mikor behozták. Csendes, jámbor kis emberke volt, aki mindig szívességeket tett másoknak, vagy labdázott és sohasem nyert. Végül a börtönőrök annyira megszerették, hogy minden este meghívták a szobájukba, ahol elbeszélgetett velük, meg történeteket mesélt nekik, meg minden. Egy este szokás szerint megint bent volt, és egészen egyedül egy öreg cimborájával, aki a kulcsokat őrizte, amikor egyszerre csak megszólalt. Bill, nem voltam már kint a piac téren. A Fleet Street-en tartották akkoriban a vásárt. Nem voltam kint a piac téren, Bill, azt mondja. Már 17 esztendeje. Tudom, hogy nem voltál, feleli a börtönőr, és tovább szívja a pipáját. Szeretném látni csak egy percre, Bill, mondja a kisember. Meghiszem azt, feleli a börtönőr, és nagyokat pöfékel, mint ha nem értené, hogy mit akar mondani a másik. Bill, mondja megint a kisember most már élénkebben, hiába fejembe vettem ezt a dolgot. Látni szeretném még egyszer az utcát, mielőtt meghalok. S ha a guta közben meg nem üt, 5 perc múlva újra itt leszek. De mi lesz én velem, ha csak ugyan megüt a guta? Kérdi a porkoláb. Ej, feleli a kisember. Aki engem megtalál, az majd behoz ide, mert a jegyem a zsebemben van, 20. szám, étterem lépcső. Ami igaz is volt, mert ha egy új lakóval akart megismerkedni, mindig kihúzta zsebéből összegyűrt kis névjegyét, megmondta a szobaszámát, de semmi egyebet, úgyhogy nem is hívták másképp, mint 20. számnak. A börtönőr farkasszemet nézett vele egy darabig, s végül ünnepélyes hangon így szólt. 20. szám. Én megbízom benned. Nem fogod bajba keverni öreg cimborádat. Nem, édes öregem, felelte a kisember, nem vagyok én olyan hitvány ember, és ezzel nagyot ütött a mellényére, és mindkét szemén könyrezgett, ami már csak azért is rendkívüli dolog volt, mert mindenki tudta róla, hogy soha nedvesség nem érte az arcát. Kezet adott a börtönőrnek, és kiment. És vissza sem jött soha többé, mondta Pickwick úr. Ez egyszer nem talált el, uram, felelte Sam Weller úr, mert visszajött az. 2 perccel korábban, mint kellett volna, égtelenül dühöngve. Majdnem elgázolta egy bérkocsi, mesélte. Ő nem szokta meg az ilyesmit, és kutya legyen, ha panasz nem emel, amiatt a polgármesternél. Végre sikerült lecsillapítani, és álló 5 esztendeig még csak ki sem dugta az orrát a börtön kapuján. És amikor letelt az 5 esztendő, akkor meghalt, ugye? Kérdezte Pickwick úr. Te, hogy halt meg, uram, felelte Sam. Sőt, kedve szottyant megkóstolni a sört egy új kocsmában, amelyet a börtön épület mellett nyitottak. Olyan szép ivószobája volt ennek a kocsmának, hogy a fejébe vette, hogy ő minden este oda megy. Jó darabig ezt is csinálta, de egy 15 órával kapuzárás előtt mindig szép csöndesen hazajött, ami nagyon szép és jó dolog volt. Végül aztán már annyira nekiadta magát a korhelykedésnek, hogy megfeledkezett az időről, vagy pedig nem is törődött vele, és mindig később jött haza, míg végre egy este, akkor ért a kapuhoz, amikor öreg cimborája már meg akarta fordítani a kulcsot a zárban. Várj, Bill, várj, mondta a porkolábnak. Ennyi már, huszas szám, hát te még nem vagy ide haza? Kérdi a börtönőr. Azt hittem, hogy már rég megjöttél. Még nem, felelte a kisember mosolyogva. Akkor mondok valamit, édes cimborám, szólt a börtönőr nagyon lassú hangon, és nagyon bosszusan nyitott neki kaput. Úgy látom, hogy újabban rossz társaságba keveredtél, amit nagyon sajnálok. Nem akarok goromba lenni hozzád, de ha hozzá nem szoksz újra a rendes élethez, és ha nem tudsz hazajárni a kellő időben, akkor olyan igaz, mint ahogy itt állok, hogy én be se eresztelek többé. A kisember ilyetében egész testében remegni kezdett, és azóta soha ki sem tette a lábát a börtönből. Ahogy Sam befejezte, Pickwick úr megindult lefelé a lépcsőn, és miután odalent a festett udvaron felalá sétált egy darabig elgondolkozva, alig lézengtek itt egy néhányan, mert már késő este volt, kijelentette Weller úrnak, hogy ideje volna lefeküdni. Keressen magának szállást egy közeli fogadóban, és másnap reggel jöjjön el ismét ideje korán, hogy elhozathassa holmiát a szállóból. Samuel Weller úr tette magát, mint a készséggel engedelmeskednék a parancsnak, de azért nagyon észre lehetett venni rajta, hogy haragszik. Sőt, annyira ment, hogy több ízben, bár eredménytelenül, célzott rá, hogy illő volna, ha éjszakára itt vetne magának ágyat a földön. De minthogy Pickwick úr süket maradt a célzásokra, Sam végre visszavonult. Nem szabad elhallgatnunk azt a körülményt, hogy Pickwick úr nagyon levert és csüggett volt. Nem azért, mintha nem akadt volna társasága, hiszen a börtön tele volt, és egy üvegbor minden további bemutatkozási ceremónia nélkül egyszerre megszerezte volna neki néhány válogatott úriember szíves barátságát, de magányosnak érezte magát a durva csőcselék között, és kedvét szegte, bátorságát vette az a gondolat, hogy fogoly és rab. A kiszabadulás minden reménye nélkül. De azért egy pillanatig sem gondolt arra, hogy kiváltsa magát, és ezzel igazolja Dodson és Fogg spekulációját. Ebben a lelki állapotban tért vissza az étterem folyosójára, és lassú léptekkel járt fel alá. Tűrhetetlenül piszkos volt ez a hely, és a dohányfüst fullasztó. Egyre nyíltabb csukódtak az ajtók, ahogy az emberek ki és bejártak, és a beszélgetésük és a lépteik zajától szüntelenül hangos volt a folyosó. Karon ülő gyermekével egy fiatal asszony, aki olyan sovány volt és olyan kiéhezett, hogy alig vonszolta magát, a folyosón járt fel, s alá és az urával beszélgetett, mert másutt nem találkozhattak. Amint Pickwick úr mellett elhaladtak, az asszony hangosan feljajdult, és aztán egyszerre olyan keserves zokogásba tört ki, hogy a falhoz kellett támaszkodnia, míg a férfi karjára vette a gyermeket, és igyekezett csitítgatni az asszonyt. Pickwick úr igazán olyan érzékeny hangulatában volt, hogy nem bírta nézni őket, fölment hát inkább szobájába. Ám bár a porkoláb szobája nagyon kényelmetlen és barátságtalan volt, bútorzat és felszerelés tekintetében legalábbis százszorta rosszabb, mint egy vidéki börtön közös betegszobája, mégis pillanatnyilag megvolt az az előnye, hogy Pickwick urat kivéve nem tartózkodott benne senki. Odaült kis vaságy a lábához, és kezdte számítgatni, hogy évente, átlag, mennyi jövedelmet húzhat a porkoláb ebből a piszkos szobából. Miután a művelet révén arra az eredménye jutott, hogy legalábbis annyit hoz, mint egy kis utca London külvárosában, azon kezdett töprenkedni, hogy ugyan mi csábíthatta azt a barna legyet, mely a nadrágján mászott fölfele ebbe a szűk börtönbe, amikor annyi szellős lakás közt válogathat. És elmélkedésében végül arra a megcáfolhatatlan következtetése jutott, hogy a légy okvetlenül bolond. Miután ezt is sikerült így tisztáznia, ráeszmélt arra is, hogy álmos, minél fogva előszedte hálósipkáját, amit aznap reggel előreláthatóan és előrelátóan zsebrevágott, kényelmesen levetkőzött, ágyba feküdt és elaludt. Brávó, bokázni, egyet jobbra, egyet balra, csak rajta, Zefír. Kössenek föl, ha nem az operaházban van a helyed. Balett táncosnak születtél. Járd csak, járd, ihaj, csuhaj. Ezek a hasonló nevetéssel kísért lármás kiáltások verték fel Pickwick urat mély álmából, ami a valóságban csak egy fél óráig tartott ugyan, de az alvónak mégis úgy rémlett, mintha 3-4 hétig is tartott volna. Alig csöndesedett el a zaj, amikor a szoba ismét úgy megrázkódott, hogy az ablakok csörömpölni kezdtek, és az ágyak megremegtek. Pickwick úr megint fölriadt, és pár percig néma csodálkozással nézte, hogy mi folyik a szem előtt. A szoba közepén ugyanis egy zöld kabátba, rövid bársonynadrágba és szűk gyapjúharisnyába öltözött ember dudaszó mellett egy nagyon jól ismert táncot lejtett, mókás bájjal és könnyedséggel, s a ruhája meg a tánca együttvéve a lehető legképtelenebb dolog volt a világon. Egy másik alak, aki nyilván teljesen részeg volt, és akit valószínűleg a pajtásai löktek az ágyába, most a lepedőkbe burkolózva felült, és amennyire emlékező tehetségéből telt, rendkívül fájdalmas, meghatott hangon, és hasonló arckifejezéssel egy útszéli dalt énekelt. Míg egy harmadik, aki szintén az ágyában ült, szakértő arccal tapsolt a két művésznek, és egyre buzdította őket kitörő lelkesedéssel. Ugyanúgy, ahogy az imént már Pickwick urat is, felzavarta az álmából. Ez az utóbbi alak valóságos mintaképe volt az úriemberek amafajtájának, amelyet ilyen tökéletes kivitelben csak e fajta helyeken lehet megtalálni. Tökéletlenebb formában esetleg az istállók és a csapszékek körül lézengenek, de teljes pompájukban csak is ezekben a meleg ágyakban virulnak ki, melyeket a törvényhozói bölcsesség, mintha csak, egyenesen és kizárólag az ő tenyésztésükre létesített volna. Hórihorgas barnaképű férfi volt, hosszú fekete hajjal és sűrű bozontos pofaszakállal, mely az álla alatt összeért. Nyakkendőt nem hordott, mert egész áldott nap labdázott, és nyitott ingallérja lévén a szakálla teljes mértékben érvényesült. Fején 18 pennis tarka francia sipkát viselt, melynek lecsüngő bojtja nagyon jól illett a durva barhet ujjashoz. Lábszárait, amelyek hosszúságuk miatt nagyon lötyögősek voltak, oxfordi bugyogó fette, mely nagyon alkalmas volt arra, hogy kiemelje végtagjainak arányos mi voltát. Mivel hanyagul volt becsatolva, sőt mi több, tökéletlenül volt begombolva, nem éppen kecses ráncokban simult egy pár letaposott sarkú cipő fölé, úgyhogy egy pár piszkos, fehér harisnya is kikandikált alóla. Volt az egész ember lényében valamiféle tolvaj és csavargószerű elegancia, és valamiféle hetvenkedő zsiványság, és ez mindennél többet ért. Ez az alak vette észre legelőször, hogy Pickwick úr nézi őket. Mire intett Zephyrnek, és gúnyos komolysággal arra kérte, hogy föl ne keltse ezt az urat. Ó, hogy az a jó Isten áldja meg ezt a derék úri embert, mondta Zephyr megfordulva, és nagy meglepetés színlelve. De hiszen már fölébredt. Jó reggelt, uram! Hogy van, hogy van? Mit csinál a Méri meg a Sara, uram? És hogy van a kedves öreg nagysága odahaza? Legyen olyan szíves, uram, s a legelső csomagba, amit küld, pakolja majd be az üdvözleteimet is, és írja meg, hogy már előbb elküldtem volna neki, csak attól féltem, hogy összetörnek majd a szekéren. Ne zaklassa az urat ilyen üres locsogással, szólt közbe a pofaszakállas úr tréfás hangon, amikor látja, hogy mennyire szeretne már inni valamit. Miért nem kérdi meg tőle inkább, hogy mit innék? Uram, fia, erről egészen megfeledkeztem, felelte a másik. Mit parancsol, uram? Tetszik portói? Vagy talán inkább sherry? A világos sört is nagyon ajánlhatom, kérem, vagy talán mégis inkább barna sört innék, uram? Engedje meg, hogy a hálósipkáját fölakasszam. És azzal se szó, se beszéd, lekapta Pickwick úr fejéről a nevezett ruhadarabot, s egy szempillantás alatt a részeg ember fejébe nyomta, aki szentül meglévén győződve arról, hogy egy nagyszámú társaságot mulattat, folytatta az útszéli nóta dúdolását a lehető legbánatosabb hangon. Önmagában véve nagyon elmés tréfa lehet valakinek a fejéről lekapni a hálósipkát, és egy szurtos képű, ismeretlen úriembernek a fejébe nyomni, de az is kétségtelen, hogy a kockázatos tréfák osztályába tartozik. Mint hogy Pickwick úr is Ebből a szemszögből nézte a dolgot, anélkül, hogy csak a legcsekélyebb jellel is elárulta volna szándékát, mint a villám ugrott ki az ágyból, és úgy melbevágta Zefir urat, hogy annak egyszerre elállt a lélegzete. És miután visszaszerezte hálósipkáját, nagy, bátran védelmi állásba helyezkedett. No most gyertek, kiáltotta Pickwick úr, lihegve a haragtól, meg a rendkívüli erőkifejtéstől. No csak gyertek, mind a ketten, mind a ketten. És a szívélyes felszólítás után a Pickwick klub kiváló elnöke derekasan forgatni kezdte az öklét, hogy tudományának fitoktatásával ráijesszen ellenfeleire. Pickwick úrnak ez a fölötté váratlan hősies magatartása hatotta az ellenfeleire, vagy az a bonyolult mód, ahogy kiugrott az ágyból, és teljes súlyával nekiesett a dudás alaknak, nem tudjuk. Elég az hozzá, hogy ezek valóban megvoltak hatva, és ahelyett, hogy szörnyű mészárlást rendeztek volna, miként Pickwick úr biztosra vette, egyszerre elhallgattak. Egy darabig bámész szemmel néztek egymásra, és azután hangosan elnevették magukat. Hiszen maga nagyszerű gyerek, mondta Zefir, és nekem nagyon tetszik a viselkedése. De most bújjon vissza az ágyba, mert különben meghűti magát. Remélem, hogy nem nehezten ránk. És egyúttal nyújtotta felé a kezét, mely akkora volt, mint azok az óriási összevarrott ujjak, amelyek néha a kesztyűsboltok fölött lógnak. Ó, a világért sem, felelte gyorsan Pickwick úr, mert most, hogy izgatottsága elpárolgott, kezdte érezni, hogy fázik a lába. Engedje meg, uram, hogy én is kezet szorítsak önnel, szólt a pofaszakállas úriember választékos hangon, és nyújtotta a jobb kezét. Ezer örömmel, uram, válaszolta Pickwick úr, aztán egy hosszú és ünnepélyes kézszorongatás után megint bebújt az ágyba. Smangle a nevem, kérem, mondta a pofaszakállas úriember. Ó, mondta Pickwick úr. Az én nevem Mivens, mondta a harisnyás ember. Örvendek a szerencsének, szólt Pickwick úr. Hm, köhögött egyet Smangle úr. Parancsol? Kérdezte Pickwick úr. Szólt valamit, uram? Nem, semmit, uram, felelte Smangle úr. Azt hittem, hogy mondott valamit, uram, mondta Pickwick úr. Mindez igazán nagyon kedves és szeretetre méltó volt, de hogy még jobban összemelegedjenek, Smangle úr biztosította róla Pickwick urat, hogy előtte mindig szent egy igazi úriember érzékenysége. Amely nyilatkozata igazán a becsületére vált, mert józan ésszel nem lehetett feltenni róla, hogy érti is, amit mondott. Csődöt kér maga ellen? Kérdezte Smangle úr. Mit csinálok? Kérdezte Pickwick úr. Csődöt kér maga ellen. A Portugál utcai törvényszék előtt, hiszen tudja, a csőd törvényszék. Ó, nem, felelte Pickwick úr. Nem, dehogy. Vagy talán kiszabadul? Kérdezte Mivens. Sajnos attól félek, hogy nem, felelte Pickwick úr. Nem vagyok hajlandó kártérítést fizetni, és ezért kerültem ide. Úgy, mondta Smangle úr. Engem az irodalom tett tönkre. Ó, talán könyvkiadó, uram, kérdezte Pickwick úr gyanútlanul. Könyvkiadó? Isten ments, dehogy, odáig még nem süllyedtem. Egyáltalában nem vagyok iparos. Én a váltó irodalmat értettem. Ó, hát ezt nevezi irodalomnak. Értem, felelte Pickwick úr. Teringettét egy úriembernek számolnia kell a bal szerencsével, tette hozzá Smangle. Hát aztán, itt ülök a Fleet börtönben. Jó, annyi baj legyen. Hát aztán, mit árt ez nekem? Semmit, felelte Mivens úr. És igaza is volt, sőt, a dolog nem csak, hogy nem ártott Smangle úrnak, hanem még inkább javított a helyzetén, mert a váltója révén, ami őt a börtönbe juttatta, ingyen jutott bizonyos ékszerek birtokába, amelyek már jóval előbb a zálogházba vándoroltak. Jól van, jól, mondta Smangle úr, de hát ez így nagyon száraz mulatság. Öblítsük meg a gigánkat egy csöpp sherryvel. Az fizet, aki legutoljára érkezett. Mivens majd felhozza, én meg segítek kiinni. Ez az igazságos és úri munkamegosztás. A rézangyalát! Pickwick úr nem akart egy újabb verekedést megkockáztatni, örömmel fogadta át az indítványt, és átadta a pénzt Mivensnek, aki sietett le az étterembe, minthogy már 11 óra felé járt az idő. Hm, izé, fordult Smangle úr súgva Pickwick úrhoz, ahogy a barátja elhagyta a szobát. Mit is akarok mondani? Mennyit adott neki? Egy fél aranyat, felelte Pickwick úr. Pokol ilyen kedves és mulatságos finom úriember ez a mi Vince, mondta Smongl úr. Ördöngösen jó pofa tudja, kérem. Nincs még egy ilyen a világon, hanem azért. Smongl úr elhallgatott, és kétkedve kezdte csóvágatni a fejét. Csak nem azt akarja ezzel mondani, hogy képes volna a pénzt a maga céljaira fölhasználni? Kérdezte Pickwick úr. Ó, dehogy, Isten ments! Ezt egy szóval sem mondtam. Ellenkezőleg határozottan kijelentettem, hogy pokol ilyen tisztességes fickó, felelte Smongl úr. Csak úgy gondolom, hogy talán nem ártana, ha valaki utána menne, és megnézné, hogy véletlenül nem dugja ebbe a nyelvét a korsóba, vagy a lépcsőn fölfelé jövet, vigyázatlanságból nem veszti-e el a visszajáró pénzt. Hé, maga ott, menjen csak és nézzen utána, hogy mit csinál ez az úr. Ezt a felszólítást egy félénk tekintetű, szerény viselkedésű kis emberhez intézte, akinek öltözete nagy szegénységet árult el, és aki egész idő alatt az ágyán gubbasztott. Látszott rajta, hogy újdonsült fogoly, aki még nem tért magához az ijegységtől. Hiszen tudja, hogy hol van az étterem, mondta Smongl úr. Szaladjon csak le, és mondja meg annak az úrnak, hogy majd segít neki a korsót fölhozni. Azaz, hogy várjon csak, mondok valamit. Tudja, hogyan foghatnánk ki rajta a legjobban? Kérdezte Smongl úr furfangos pillantással. Hogyan? Kérdezte Pickwick úr. Üzenje meg neki, hogy a megmaradt pénzért szivart hozzon. Óriási ötlet! Szaladjon gyorsan, és mondja meg neki, érti? Nem fog kárba veszni a szivar, folytatta Smongl Pickwick úrhoz fordulva. Majd én elszívom őket. Ez olyan kitűnő és leleményes hadicsel volt, és olyan rendíthetetlen nyugalommal és hidegvérűséggel hajtották végre, hogy Pickwick úr még az esetben sem akadályozta volna meg őket benne, ha módjában lett volna. Csak hamar megjött Mivinsz úr, és meghozta a serit. Smongl úr töltött belőle két kis repet ibrikbe, tapintatosan megjegyezve, önmagára célzott, hogy ilyen körülmények között egy úriember nem lehet válogatós, és ő a maga részéről nem röstel le a kancsóból inni. És hogy szavának álljon, egyhajtással félig ki is ürítette a kancsót a jelenlevők egészségére. Miután ilyen módon nagy egyetértés támadt köztük, Smongl úr a társaságot különböző regényes kalandok elbeszélésével kezdte mulattatni, amelyek mind vele történtek meg, és egy rendkívül érdekes adomát is beleszőtt, amely egy telivérlóról és egy nagyszerű zsidó nőről szólt, akik mind a ketten csodálatos szépségek voltak, s akikért nagy vetélkedés folyt az Egyesült Királyság arisztokráciájának és nemességének köreiben. Még mielőtt az úriember befejezte volna életrajzának ezeket a finom részleteit, Mivinsz úr már régen bebújt az ágyába, és elkezdett hortyogni. Smongl úr élményeinek élvezetét teljesen átengedte a félénk idegennek és Pickwick úrnak. Egyébként ez a két utóbbi úr sem okult sokat azokon a megindító fejezeteken, amelyeket Smongl úr előadott. Pickwick úr már jó ideje erősen bóbiskolt, amikor homályosan úgy rémlett neki, hogy a részeg ember újra nótázni kezdett. Mire Smongl úr a vizes kancsóval udvariasan figyelmeztette, hogy a hallgatóságnak pillanatilag nincs kedve zenét hallgatni. De azután egyszerre elnyomta az álom Pickwick urat, és csak arra riadt fel egyszer, hogy Smongl úr még mindig egy hosszú történetet mesél, mely odajukat ki, hogy egy bizonyos alkalommal, ahogyan körülményesen előadta, egy füst alatt váltóra fölszedett egy csomó pénzt, és rászedett egy úriembert.